A gazdámat Kereki Gáspárnak hívták. A tanyát, ahol lakott, nagy rét vette körül. A rét mellett fűzfák állottak, és hosszú sárga vesszőkkel suhogtak a rét fölött. Este, mikor megérkeztünk, vacsorát kaptam, aztán kivezetett gazdám a birkaszínbe. Ott volt a két lónak is helyrekesztve. A botfülű ember most már úgy beszélt hozzám, mint aki tudja, hogy birtokba vett. Megmondta, hány darab birkája van, hogy mit kell a lónak enni adni, hogy hajnalba mikor keljek, aztán behívta a kutyát, hogy azzal is megismerkedjek. Csend volt. Fekete éjszaka volt. Az eső nagy cseppekbe hullani kezdett. Vackot csináltam magamnak, hogy teljen az idő, de lefeküdni nem bírtam. Úgy éreztem, mintha elvesztettem volna valahol a lelkem. Szinte látás nélkül bámultam a mécs lángját. Hogy ilyen hirtelen elszakadtam újra anyámtól, egyenesen ide ebbe a homályos színbe, annyira megnőtt bennem a kín, hogy összekocogtak a fogaim. Nyögtem. Tántorogtam, mint a nagy beteg. Amikor apám meghalt, és elmúlt a temetés, este a kicsi szobánkban láttam anyámat imádkozni. A három testvérem már aludt. Csak én voltam még ébren. Anyám leborult a földre, és úgy nyögött, mint most én. Sírva és jajgatva hívta az Istent, de csak a bútorok ropogtak, csak a szoba volt tele halott szaggal. Sose láttam még olyannak anyámat. Kimásztam az ágyból, és megöleltem a nyakát. Annyi melegséggel és olyan odaadással ölelt vissza, hogy elsírtam magam. Így kuporogtunk a szoba földjén, míg meg nem nyugodtunk. Úgy gondoltam, hogy tán most is segít az ima. A mécset elfuttam, s ráborultam a vályok falra. Azt hiszem, hogy az elveszett szabadságért kevesen jajgattak úgy, mint én ott a gané gőzben. Aztán lassan megvirradt. Eltelt egy nap, eltelt egy hét, nyugodtabb lettem. Nappal pásztorkodtam, este a két lovat ápoltam. A kutya is megbarátkozott velem. Addig, amíg idáig jutottunk, minden este megosztottam vele a vacsorámat. Teltek a napok, s mindig közelebb jött a február. Két hetenként eresztettek haza. Később, erről magamtól mondtam le, nagy volt a távolság is, és csak éjjel mehettem. Megláttam odahaza anyám szegénységét, könnyeit, minek halljam, s minek nézzem, mikor nem segíthetek rajta úgyse. Én se ember, és se ég, se lázadás, se könyv, se ima. Apránként megtanultam mindezeket. Általában hamar fogtam föl a dolgokat. Láttam a sok, mások sorsát. Mind egytől egyik ilyen volt. Így kezdte más is, mint én. Csár, szenvedés, szidás, örök háborgás, örök remény, s a végén az öregségben mindegyik eljutott a tengeri csőségig. A környező tanyákban sorra megismerkedtem a fiúkkal. Nagy hangom, beszéltek, káromkodtak, pipáltak mind. Igaz, nagyobbak voltak, mint én. Sokat gúnyoltak, én nem pipáltam és nem káromkodtam. Este összejöttünk valamelyik tanyán az istállóban. Piszkosak és sárosak voltunk. Csak azért jártam el a nagyhangú fiúkhoz, mert úgy éreztem, hogy ha nem megyek, szétvet a magánosság. Újra leesett a hó, és mindig több, több esett. Nagy hideg lett. A két lóra egy pokrócot kötöztünk. A trágya csontá fagyott. Én nem bírtam soha felmelegedni. Az ujjaim hegyét megcsípte a hideg, a kezem feje kihasadozott. De annyi testi bántalmak közt az volt a legnagyobb, hogy egyszer se ehettem jó lakásig. Anyám rosszul választotta ki a gazdámat. Kezdő kisbérlő volt, és alig élt egyik napról a másikra. Én meg kevesebb érték voltam előtte, mint akár egy birkája is. Mikor látta a gazdasszonyom, hogy mégiscsak sok a hideg, ideadta a búza szárító ponyvát, hogy éjjel meg ne fagyjak. Ez volt az első emberség, amivel a gazdámék felém közeledtek. Késő volt. Majdnem két évig laktam náluk, de nem bírtam megbarátkozni soha. Én úgy gondoltam, hogy az erőm, a munkám eladtam nekik. De a gondolkodás részt, azt nem. Én éltem befelé a magam életét. Egy könyvem volt, a Biblia. Ezt olvastam, ha ráértem, vagy a kutyával barátkoztam. Ha a gazdám durva volt hozzám, nem mentem bevacsorálni. A rövid téli napokban csak kétszer ettünk. Legalább én így tudtam. A früstököt futtából volt mindig. A vacsora lett volna a főétkezés idejé. Na, én érettem, kiabálhattak. Annyira bántott a durva szó, hogy nem hallottam a hívást, és nem ettem. De nem is sokat kiabáltak utána. A gazdám reggel ilyenkor mindig megszidott, s azt mondta, hogy összetör, ha leesek a lábamról. Valami megmagyarázhatatlan, keserű gőg élt bennem a gazdámmal szemben. Minden parancsát úgy teljesítettem, akár az óranő. Éreztem, hogy megvan elégedve a dolgommal. Se éjjel, se nappal nem tudott olyan parancsot adni, hogy ne teljesítettem volna. Ha azért nézeteltérés támadt közöttünk mégis, azt mondta, hogy akasztófán halok meg, mert én belőlem nihilista lesz. Hogy mi a nihilista, azt nem tudta. Csavargó, engedetlen elemnek tartotta őket. Bizonyosan úgy hallotta ezt is valakitől. Hogy miért voltam lázadó? Elmondhatom. Azért, mert ő volt a lázító. Tudnélik, az embertelenség szüli mindig a lázadást. Megtörtént ugyanis, hogyha bent früstököltem, hogy odaállította mellém a két kis gyerekét, s azok két kézzel belemásztak a pulickás tányéromba, s egy-kettőre befalták előlem az ennivalót. Vagy ha néha egy úgynevezett gyerekpirítósra szalonnát sütöttem, mire észrevettem, azok bizony elcsipegették a pirítósomat. S ha zúgtam a két kisgyerekre emiatt, a gazdámék azt mondták, hogy Pimasz, irigy és lelketlen gyerek vagyok. Jó, jó, irigy voltam, igaz, de ha másikat kaptam volna az elvett früstököm helyébe, nem lettem volna az. De bizony nem kaptam, s éhen maradtam. Persze akkor tájt én ezt tartottam a legnagyobb embertelenségnek. Valahogy megúsztuk február felét, hallottam, hogy a bátyám hazakerült. Beteg, mondták, hogy fekszik már napok óta. Kértem a gazdámat, hogy eresszen haza. Azt mondta, hogy várjak, majd pár nap múlva elereszt. Azt is emlegette, hogy aki meghal, az jól jár, tehát ne siessek úgy. Én indulni akartam azonnal. Kiabált rám. Fellázadtam és visszaszóltam. Délután volt. Éppen etettük a birkákat. A villanyillel hátba vágott. Az ütés a két lapockám érte, és a két kezem azonnal lecsüngött erőtlenül. A homlokomra kiült a verejték. Szörnyű szemeket meresztettem. A gazdám úgy ordított, mintha én ütöttem volna meg őt. mondta, hogy menjek előle, mert széttapos. Bántam is én, nem mozdultam. Megfogott, kihúzott a színből, és dühiből belevágott fejjel egy kazalnyi hófúvásba. Furcsának nézhette, hogy a két lábam kievickélt a hóból, mert abba hagyta az ordítást, és hahótázva röhögött. Kijött a gazdasszony, és csak ennyit mondott, hogy ett volna meg a fene benneteket. Mikor beesteledett, a gazdámék lefeküdtek, én meg elszöktem haza. A bátyám nagyon örült, hogy láthatott. Még mosolygott is néha, de látszott, hogy ezt erőlteti. Nemigen kérdett semmit. Láttam, hogy elfoglalja a maga baja. Azt mondta, hogy nem fáj semmije. Csak nincs annyi ereje se, hogy járjon. Anyám megmutatta a recepteket s az orvosságokat. Aztán elköszöntem, és hajnalra visszamentem a tanyára. Aztán minden héten hazamentem. Ezt Kereki is megengedte. Eljött február vége. Én már előre örültem a közelgő tavasznak. Legalábbis a márciusi napsütésnek. A bátyám már nagyon beteg volt. Egyszer jókor délután hazaeresztett a gazdám. Mikor betoppantam, otthon olyan dolog fogadott, amire nem voltam elkészülve. Anyám a konyhában futkosott és sírt. Benn a szobában nagyanyám az ágy fölé hajolva egy kendővel törölgette a bátyám száját és homlokát. Láttam, hogy még megismer a bátyám, és hogy szólni akar, de már nem tud. Csak a nyelve vergődik. Megfogtam a kezét, és úgy tartottam fogva, amíg elszállt belőle az élet. A bátyám volt az első halott, akit megmertem nézni. Őt különben nem számítottam halottnak. Azt, ami vele történt, olyan állapotnak néztem, amit ő most csak méltatlanul elszenved. Hogytán ez is hozzátartozik a bojtárkodáshoz, akár csak a szidás vagy a verés, hisz láttam nagyanyámat és anyámat is, hogy úgy simogatják és becézik, mint aki csak valami fogságba indul, de remélhető, hogy még visszatér. Úgy véltem, hogy a bátyám is ilyennek tartja az egészet. Hogy a halál csak egy titokzatosan szerkesztett valami, amit a bátyám rövidesen szétszed, aztán indul vissza Csegődre pásztorkodni. Felhajtottam róla a lepedőt, mintha ezt vele is bizonyítani akarnám. De csak sárgán, mozdulatlan keménységgel pihent az arca. Másnap nem mentem ki a tanyára. Anyám is helyeselte ezt. Hát mi közöm most nekem, a Kereki két lovához, a birkáihoz, a durva kiabálásaihoz és az egész téli szín gyötrelmeihez, gondoltam, s ott maradtam a bátyám mellett. Azt szerettem volna legjobban, ha lefektethettem volna. Vagy mellé bújok, hogy ne lássam meg Kerekit többé, hogy egyetlen vacsorán se érhessen nála ezután morgás és szemrehányás. A nap eltelt. Este sokáig virrasztottunk. Egy reggel pálinkát és kenyeret vittem a sírásóknak. A temetés után volt, s én a temetés után a sírtól indultam egyenesen ki a tanyára. Előbb még 3-4 öreg asszony megszeretgetett. Azt tanácsolták, hogy vigyázzak nagyon magamra, hogy ne fázzak soha, s hogy egyek sokat, mert így bírom a hideget. A bátyám fejfáján egy olcsó koszorú volt, a fekete szalagjait csapkodta a szél. Én távolodtam. Anyám állt a fejfa előtt, ahogy visszafordultam, láttam, hogy nagyanyám mellé áll, és támogatja. Már jó messze jártam, de még mindig azon gondolkoztam, hogy miért vergődik szegény. Hisz tudhatná, hogy a megtörtént dolgok változtathatatlanok. A temetés után mindig Jancsival álmodtam. Jött piros arccal, nevetősen, és csalt magával. Nagy szenvedéssel mentem utána, ő szállt, én meg fuldokoltam és bukdostam, de mégis örömmel mentem, mert úgy véltem, hogy menekülök a bojtárságtól. Legtöbbször arra ébredtem, hogy a szűk istállóban rám taposott az egyik ló. Az ilyen álmok után az ébredés mindig úgy esett nekem, mint a röppenő kis madárnak, milyen lehet, ha lemetélnék a két szárnyát. Végre eljött az olvadás ideje. Nagy locspocs volt. A csizmáim örökké szörgyögtek a létől. Esők estek vegyesen hóval. Olyan voltam mindig, mint az ázott csirke. Sáros, fáradt és éhes. A nyakamon nagy guga nőtt, meleg hamuval kötöztem, hogy érlelje meg. A jászol aljába lehullott, és belemelegedett gyep széna murvával. Mocskos és piszkos voltam tőle, mint a malac. S a nyakam megmerevedett. Még a vállaimat is kín volt moccantani. Ez azonban nem számított, mert mozogni kellett ám. Ingyen senkinek sem adnak kenyeret. Na de elmúlt végre a guga, és el a tél is, március végére. A gyep kiserkedett a legelőn, a nap is sütött már, és én szitkok és futkosások közepette arra gondoltam, hogy a jó Isten ott van közel hozzám valahol. Kilátott már olyan pulikutyát, amit egyre csak vernek. Az ilyen kutya úgy tesz, hogy jó távol elfekszik a tanyától, de nem annyira, hogy füttyel vagy kiáltással bene lehessen érni. Végtelenül sok verést kell annak a kutyának kapni, amelyik olyan messze fekszik, hogy a hang vagy a fütty nem éri be. Mennyi magánosság és mennyi szomorúság van az ilyen vert kutyák szemében, és mennyi esdeklés, amikor mégiscsak visszamennek kínzóik lába elé. Na, így voltam én Kerekivel. Attól kezdve, hogy először hátba vert vasvillával, nem voltam előtte más, mint valamelyik kutyája, vert. Mikor milyen volt a hangulata úgy? A felesége egy nagyszájú kövér asszony csak arra kérte néha, hogy a vasvillával ne vágja utánam, csak úgy vaktából meg megtörténhetik, hogy véletlenül belém szalad, s nagy baj lehet belőle. Bizony. Még ma is sokszor csodálkozom rajta, hogy sose szaladt belém úgy, hogy megnyomorítson. Természetesen szaladtam, mint az ítéled. Szerencsét, piszok anyád istenit! Ordított utánam, mikor látta, hogy nem talál el, s a villa megáll a földben. Ilyenkor én is úgy tettem, mint az említett kutyák. Elhúzódtam jó kilátásnyira a tanyától, és lehasaltam a gyepre. Mennyi keserű órának volt tanúja az a rét, ott geszt és szalonta között. Az vigasztalt csak némileg, hogy nem tart sokáig. És én is úgy járok, mint a bátyám, egyszer majd hazavisznek kocsival, nagyanyám befogja az én szemem is. Elképzelhetetlennek tartottam, hogy egy nagy, ilyen ember felnőjen. Nem is vágytam rá, megvallom. Hamar meg kellett tanulnom, hogy nincs értelme emberré nőni. nem volt nehéz. Láttam magam körül mindazt, ami csúnyává, és szinte elviselhetetlenné teszi az életet, s láttam már azt is akkor, hogy azok mindig a szegénység, hogy abból ered a gazdám dühe, s a fölöttemi zsarnoksága. Ha kár érte, mondjuk, megdöglött egy bárány, megrúgott a ló egy malacot, liba a vetésbe szaladt, a disznó fölfalta a kis csirkét vagy a kis rucát, ha kevés tejet adott a tehén, ha eltört egy tojás, minnek én voltam az oka, a 12 éves kis cselédgyerek. Holt rám a szitok és az ütlek, hogy nem vigyázok, hogy nem ügyelek, nem legeltetek, nem fejem ki jól a birkákat. Biztosan én ütöttem oldalba a kisbárányt, én törtem el a tojást, egy múja vagyok, gonosz vagyok, gondatlan vagyok, meg aztán a jó Isten tudja, mi vagyok. Persze kitüthetett, kitszíthatott volna, s bizony, az ilyen eseteknél Ágnes néni is kinyitotta a száját. Egy-egy sántamalac, egy-egy tojás többet ért nekik, mint az én egész életem. Akkor nem értettem meg őket, de most már egy fél ember élet után bizony megértem. Egyszer egy vasárnap délután fejtem a birkákat, s valamelyik ugrálós birka kirúgta a tejet. Az öreg puli, akit betanítottunk, hogy hajtsa az esztringába a fejősöket, nagyon neki buzdult, s harabdálta a birkákat, s persze megtörtént a baj. Kereki meglátta, s meglátta Ágnes néni is, minek írjam le, hogy mit kaptam érte. Csak azt írom le, hogy akkor az egyszer eltalált a villa. Először ököllel vert a gazdám, a felesége meg a hajamat tépte. És mikor megszaladtam, jött zúgva utánam a villa. Ma is itt hordom a nyomát, a jobb lábam szárában. Persze felbuktam, s ahogy a villát kihúztam a lábamból, a szokott helyemre, a gyepre kibicegtem, s elhatároztam, hogy nem maradok tovább. Kereki a vénpulit is megverte, s az is kihúzódott oda mellém. Én nyöszörögtem, a szegény öregebb meg nyalakodott. Bigyunak hívták. Ő is olyan megvert volt, mint én. És ő is éhezett annyit, mint én. Csak este felé sántikáltam vissza, mert láttam, hogy a gazdám a szűk legelő nem bír a sokféle jószággal. És Bigyu ugatott. Én meg sántítottam és pásztorkodtam tovább. Maradtam. Így telt el a tavasz. Bizony, ha végképpen rossz májú volnék, akkor ma sok élesfogú és hegyes nyelvű barátomnak azt ajánlanám, hogy próbálkozzanak meg ők is. Egy olyan szikember tanyán sántikálni néhány éven át úgy kiszolgáltatva, mint én. Tudom, Jézuskám, hogy mindjárt más szemmel néznék a sznobot, és mással a parasztot. Kerülne köztük olyan is, én drága jó akarom, aki kétszer is meggondolná, hogy gúnyból leírja vajon azt, hogy himnuszos kanász. Aztán a képzelgésből és érzelgésből élő népieskedők is befognák szájocskájukat egy szemhunyásnyira. Ezek a lelkes állatok tudhatnák azt, hisz megértem már az eszük, hogy a boton bunkó is van ám. Könnyű a mások szenvedésének címén népivé magasztosulni, és verni a nagy dobot, hogy én, XY, népi vagyok, és vezér vagyok. Milyen címen, és milyen jogon? Talán azon a címen, hogy a vonat ablakából látta a tanyács a tanyában a kútgémet, amint jár le-fel. Megbocsásson minden népi vezér, de én az ilyen kinevezést nem írom alá. Hogy jön ahhoz a kanári, hogy egy szép napon egyszer csak kinevezze magát rigómadárnak? A villadobás után kevés időre megváltozott velem szemben Kereki. Lehet megnyugodott, hogy na, valahára egyszer mégis sikerült eltalálnia. Ám az is lehet, hogy félt. Persze nem a jó Istentől, az távol van az olyan birkaganés helytől, mint az a pincetéri tanya is volt. Tudnélik, ott bűz volt csak, és keserű szitkok, és centire szabott élet, nem virágfűzés, és nem tömjén illat. Hanem félt attól, hogy az anyám megtudja a dolgot, és a villaszúrás bíróság elé kerülhet. Tehát csupán csak onnan eredt az enyhülés velem szemben. Nem sok. Egy kevés csak. Ami abban nyilvánult meg, hogy lehetőleg rendesebben adtak ennem, s lágyabb szavakkal beszéltek hozzám. Ágnes néni, a gazdasszonya még éjszaka is kijött az istállóba, a vackomhoz hallgatózni, hogy nem nagyon nyöszörgök-e. S ha én észrevettem, hogy ott van, de hogy nyöszörögtem volna, a világért se. Még akkor se tán, ha darabokra aprítanak. Nagyon-nagyon távolinak éreztem magam tőle, s úgy gondoltam, hogy se jó, se rossz sorsomhoz semmi köze. Hisz az előtte álló percekben, hogy az ura belém vágta a villát, ő is tépte a hajamat és pofozott. Na de ő úgy akarta jóvá tenni, nem számított arra, hogy ez nagyon érzékeny keserű kis lélek vagyok, mint minden magára hagyatott kisgyerek. Milyen? Bizony. Azoktól, kik annyit szittak és rúgtak, nem tudtam eltűrni a simogatás sem. Bevallom, ilyen vagyok, ilyennek maradtam a mai napig. Aki egyszer belém rúg, vagy belém mar, azzal én nem tudok találkozni többé. Ez lehet hiba, nevezhetjük makacságnak, vagy akárminek, nem tehetek róla. Az útam úgy tele van bántásokkal és igazságtalanságokkal, hogy amíg idáig jutottam, ez a szokásom szinte belső törvényemmé lett. Én máskülönben is fütyülök a világra. Nem szoktam szaladni senki után. No, de elég az hozzá, hogy az Ágnes néni lágyulgatását se becsültem én egy piculára se. Gyáva Isten teremtésnek tartottam, aki nem engem szán, hanem fél a következményektől. Csupán azt tűrtem csak el, nagy nehezen neki, hogy párszor kimossa és bekösse a lábamon a sebet, ami elég nehezen gyógyulgatott bizony. Máskülönben magam kezeltem, rűzsírral és úti fűvel, na meg ott volt a bigyú, a kopott, kivénült puli. Avval nyaladtam ki többször a vörös sebet. Szegény vén rossz kutya úgy megszokta, hogy amikor már rég begyógyult a sebem, még soká utána is nyalogatta a lábom, ha leültem. Na de, nem esett ingyenben venni. Én meg az övét gyógyítgattam. Igen, mert a két első lába telement cigánybúzával a körmei között, s a térdinél lyugasztotta ki a bőrt. Onnan szedegettem ki a rothadásnak indult cigánybúza szakaszát. Így sántikáltunk a bigyúval egymás kedvére jó pár hétig. Az édesanyám azért nem tudta meg az igazat. Nem mondtam el neki, tudnélik, Kerekiékben, szalontán találkoztak vele, s úgy értesítették, hogy én futottam bele a villa ágba, véletlenül. Kifelé jövet, hoztak nekem egy kalap meggyet, mellé magyarázgatták, hogy mit mondjak. Emlékszem rá, nagyon jól esett a meggy, s én kötélnek álltam. Amikor kijött hozzám édesanyám, úgy vallottam tehát, ahogy Kerekiék kívánták. de talán nem tisztán a megy kedvéért, hanem nem akartam édesanyámat szomorítani. Tudtam, hogy már úgyis lassan, lassan távolodok a gyermekkortól, a magam útjára lépek, ahol annyi seb lesz, annyi szitok, embertelenség, amit úgyse enyhíthetnek többé semmi anyai szó. Meg nem akartam azt, hogy hazafelé menet a könnyeit hullajtgassa szegényt.